Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, Magyarország főpatronája ünnepén népes magyar zarándokcsoport vett részt 14. Leópápa általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Jelen volt Erdő Péter bíboros prímás, Ternyák Csaba egri érsek, Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke, Németh Gábor az MKPK titkára, Törő András a Pápai Magyar Intézet rektora, továbbá az egri főegyházmegye Szent Éva alkalmából Rómába érkezett zarándokcsoportja is. Erdő Péter bíboros a pápával folytatott rövid beszélgetésről elmondta, megköszöntem a Szentatyának a vértanú leány Bódi Mária Magdolna boldogavatását, elmondtam, hogy mennyire örültek ennek a hívek Magyarországon, és külön köszönetet mondtam neki az ismétlődő tanításáért, amellyel a békeügyét állítja a középpontba. Ugyanakkor megígértem neki, hogy imádkozunk a péteri szolgálatáért, hogy adjon az Isten sok erőt és világosságot neki. A Szentatya hasonlóképpen kívánta a mi munkánkra is az áldást és az egész hívő közösségre, akit képviselek, tette hozzá a bíboros. Az általános kihallgatáson 14. Leó folytatta a Jézus Krisztus, ami reménységünk című jubileumi katekézés sorozatát. Beszédének témája újra fellángolni, hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, Lukács evangéliumából. A kormány a jövőben is sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházás ösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb célpont lesz, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatásfejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba. A Siemens Mobility egy kutatásfejlesztési projekt keretében több mint 6 milliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötött pályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, ismertette a tárcavezető. Ehhez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 40 új magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét, tudatta Szijjártó Péter. Azt mondta, a cél, hogy Magyarország ne csak gyártóbázis, hanem egyben innovációs központ is legyen Európában, ezért jó hír, hogy mára sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3%-kal, a háztartási energiáért 10,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, közölte a KSH. Jövőre 3% körüli GDP növekedéssel számol a kormány, közölt a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint a beruházások az év végétől indulnak be, miután az első negyed évben 12, a másodikban 8%-os volt a zsugorodás, és 2022 vége óta minden negyed évben visszaesést mértek. Közölt azt is, novemberben tervezi elfogadni a kormány az új adócsökkentési csomagot, amely a szociális hozzájárulási adó mérséklését és további vállalkozásokat segítő intézkedéseket tartalmaz. Szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 3.328 milliárd 700 millió forintos hiánya zárt, ezen belül a központi költségvetés 3.267 milliárd 400 millió forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101 milliárd 300 millió forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162 milliárd 600 millió forintos hiányt mutattak. A vonatkozó gyors tájékoztatóban a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, az ország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így képes a kormány a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogató intézkedéseihez szükséges forrásokat biztosítani. Az Európai Bizottság ipari akciótervet dolgozott ki az európai autóipar számára, jelentette be a klímaügyekért felelős uniós biztos. Ez a vállalatok átállását segíti a tiszta, összekapcsolt és automatizált járműgyártásra, ismertette Wopke Hoekstra. Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az unió tagállamai összehangolt és tudatos támadások célpontjai. 905 település nyert támogatást a Magyar Falu programban, majdnem 10 milliárd forint értékben, közölt az illetékes kormánybiztos. Az összegnek több mint a felét önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték el a pályázók, ismertette Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű majd a folytatásban. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Tűz Tamás, magyarok nagyasszonya. Hegyét, tavát kötötte láncul övet köré drága táj. Az enyhe dombú kék Dunántúl szeplőtlen ölébe zár. Fehér gulyák kolompja szólít, hozzád sóhajt a hortobágy, ha dús kepék aranyhajúit villantja rád a déli báb. És túl a szőke tiszatája, szelíden álmodó füzek, s a fényességes éjszakába föl-fölfutó piros tüzek. Folyók szalagja, ég azúrja, szőlőhegyek smaragd sora, szélben szökel lábadhoz futva az országút ezüst bora. Minden te érted zsendül itt már, a fű, a lomb, s az ősi nép, mely rád tekint, s az égi hídnál a csillagos hazába lép.
Tűz Tamás, magyarok nagyasszonya című versét Tóth Levente mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arany címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janosz Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Bjansk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban, a Vigíliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek közt a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, valamint a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Batthyány Schmidt Margit mai műsorunk vendége, aki több más mellett a Brunswick terész születésének évfordulója kapcsán készülő filmről szól. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Liget Caféban vagyunk, a Városligetben pontosan, mégpedig Batthyány Schmidt Margittal. Ő agrárvállalkozó, a Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió Egyesület elnöke, az Új Társadalom Szalon egyik megalapítója. Többek között arról fogjuk kérdezni, hogy milyen célból készítették a színdarabot Brunswick Terézről, aki 250 évvel ezelőtt született, és filmet is fognak az életéből készíteni. Először beszéljünk Grossfit Terézről, hogy hogyan esett a választás erre a rendkívüli nőre.
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság, a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Magyar Női Unió, mint egyesület az idei évben ünnepli Gróf Grossfit Teréznek, az első magyarországi óvodák megalapítójának születésének 250. évfordulóját. Az UNESCO-val közösen ezt úgy kell érteni, hogy nem csak Magyarországon, hanem az UNESCO országaiban. És mivel mi már 2022-ben Hugonai Vilmának az örökségét, ő volt az első magyar orvosnő, neki az örökségével foglalkoztunk, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságával együtt. Most is felkértek, hogy vegyünk részt ennek az évnek, ennek az úgymond évfordulónak a megszervezésében. Ezt hivatalosan évelején kezdtük, és novemberig folyik, de például Martonvásár, ahol a Brunswick kastély van, ez az évforduló helyi emlékév. Martonvásár, ahol a Brunswick kastély megtalálható, őt ezt úgy mondják, hogy ez egy helyi emlékév. És ezt jövő év, július 27-éig, ez évtől, mert hogy meghosszabbították plusz egy évvel, szeretnének minél több programot és minél több dolgot, úgymond Brunswick Teréz örökségével kapcsolatban bemutatni az érdeklődőknek. És így jött a gondolat, hogy a Magyar Női Unió, amelynek én az elnöke vagyok, hogy ezt hogyan lehet, hogy mit tehetünk hozzá a szervezésen kívül. Nem csak a Magyar Női Unió, hanem a Magyar Batthyány Alapítvány is belefolyik, mert hogy ő ennek a színdarabnak, amelyet készítettünk, az a címe, hogy az Angyalkert. Angyalkert azért lett ez a név is, hogy Angyalkert, mert hogy Brunswick Teréznek a munkássága kettő dologról nagyon fontos. Az egyik a kisdedóvók megalapítása, a másik pedig a nőnevelés. Teréz iskola volt először, és halála után lett Angyalkert. Tehát ezért ez lett a neve. És ezt a színdarabot ebben az évben, július 27-én mutattuk be a Tokaj-Hegyalja Egyetem, már közösen Sárospatakon. Találkoztam Cseh Judittal, aki maga is színésznő, és nem csak színésznő, hanem színdarabokat is ír. És őt kértem fel a megírására és a rendezésére. A színészek Kakasi Dóra. Kakasi Dóra, ő a Gróf Brunswick Teréznek a megszemélyesítője, és Gulyás Herman Sándor, ő pedig az összes férfi karaktert mutatja be. Még egy érdekesség volt így a színdarabbal kapcsolatban, hogy az üzenete a színdarabnak, pontosan ez a szeretet, az elhivatottság, a tudásvágy, a felelősségvállalás, az elesettek, most úgy elesettek, hogy szegény sorban lévő gyermekek iránti elkötelezettség, hogy őnekik is tanulnia kell, azon kívül benne van egy kicsit a Teleki Blanka, az unokahúgához való viszonya, hogy ő volt neki a mentora, és hogy a nőnevelésnek ő mondjuk idézőjelben a keresztanyja, vagy a támogatója. Tehát, hogy ezek mind lejönnek, és nagyon érdekes van, hogy a színdarab az eleve olyan üzeneteket tart, ami 250 év múlva, tehát hogy a mai világban is megállják a helyüket.
A Brunswick Teréz rendkívül elhivatott volt, mert 53 éves korában nyitotta meg az első óvodáját itt Magyarországon, amit utána még számtalan követett, ahogy megalapította az óvodákat terjesztő egyesületet is, és nagyon sokat utazott, nagyon sok mindenkivel találkozott, többek között Beethoven is az egyik kedves ismerőse volt. Őt is megszemélyesítik a színdarabban?
Igen, az előbb, ahogy utalt arra, hogy mennyit utazott, és hogy milyen személyekkel találkozott. Természetesen Beethoven is bemutatkozik, vagy megmutatja magát a színdarabban. De még aki nagyon fontos, az édesapja, és aki még nagyon fontos volt számomra, Pestalozzi, Svájcban a tanító, a pedagógus, és hogy ő is bemutatkozik, és mi ott is, tehát nagyon fontosak a mondatok, tehát Cseh Judit ezt fantasztikusan megírta, nagyon ügyesen, tehát hogy minden mondatnak súlya van, amit akár Beethoven, akár Pestalozzi mond a mai kornak.
Brunswick Teréz lejegyezte a gondolatait, vajon miből dolgozott az író-rendező Cseh Judit, milyen művekből?
Voltunk először is még együtt a Martonvásári Óvoda Múzeumban, és ott a vezető segített nekünk, tehát ő adott. naplóból dolgozott, és sok könyvből. De még amit így szeretnék, és itt kiemelném a Magyar Batthyány Alapítványnak már több éves munkáját, mivel nekünk, annak is az elnöke vagyok, mivel nekünk együttműködési megállapodásunk van a Magyar Nemzeti Levéltárral együtt, és ott is kértem a segítségüket, hogy keresünk már olyan anyagot, ami Brunswick Terézhez és magához Beethovenhez kötődik, és találtak kettőt, vagy hát többet találtak, de ezt a kettőt választottuk ki. Az egyik az Beethovennek egy ilyen átvételi elismervény saját kezével íródott német nyelven 1795-ből, a másik pedig Gróf Brunswick Teréznek egy ilyen beszámolója a kisdedóbókról, ez pedig egy bemutatkozás 1831-ből. Ami izgalmas ebből, ezek kéziratok és kéziratmásolatok, hogy azt tudni kell, meg hát tudjuk is, hogy Brunswick Teréz, ő nem nagyon beszélt magyarul, és nem is nagyon írt magyarul, több nyelven beszélt, de németet használta, inkább is németül írt, de ezt a levelet, ezt magyar nyelven, gyönyörűen, és ezt például visszük magunkkal is, ahol színdarabunk van. Nem mondtam el, de már szeptemberben volt egy színdarab bemutatónk az első kerületben, és az első óvodát is az első kerületben adta át, a Mária Kultban, és ha minden igaz, még vissza fogunk kerülni, de a következő ilyen nagyobb előadásunk, az pedig a Liszt Fesztivál keretében Gödöllőn, a Királyi Kastélyban kerül sor, október 30-án.
Nézzék meg önök is ezt az előadást október 30-án. Viszont tervek vannak, hogy Brunswick Teréz életéből filmet forgatnak. Már erre meg is kapták a pályázati pénzt. Hogyan fognak realizálódni ezek a tervek?
Hát már el is kezdtük a forgatást, ez egy dokumentumfilm lesz. Bárány Krisztiánt kértem fel a rendezésre, és Simon Judit lesz, akivel ezt együtt csináljuk, így hármasban. Hát ők a szakmai, én a produceri feladatot, szerepet kaptam meg, és én tudtam, hogy lesz 2025-ben a Brunswick Teréz év, és így én már ezért ezt több két évvel ezelőtt, ugyanígy, ahogy a színdarabbal kapcsolatban megkerestem Cseh Juditot, ott pedig egy filmnek a forgatásával, vagy összeállításával Bárány Krisztiánt. Tehát ez azért ez több éves munka, előkészület.
Kik lesznek a szereplők, a főszereplők?
Ez dokumentumfilm lesz, és ez úgy lesz, hogy több szereplő lesz, de én kértem, hogy a színészek, akik velünk vannak, mind a Kakasi Dóra, mind a Gulyás Herman Sándor, tehát, hogy ők megszemélyesítik az alakukat. Nem szeretnék erről beszélni, mert még én sem tudom az egészet. Szabadságja van a rendező úrnak, és ha minden igaz, november végén lesz a bemutató, tehát addigra áll össze a film.
beszéljünk a számos szertágazó tevékenységéről. Először a Magyar Batthyány Alapítványról. Ugye azt tudni kell, hogy ön az Batthyány családba került a férje révén, hogy Batthyány Ádámnak a felesége és két gyermekük született, ma már felnőttek. Hogyan viselte ezt a nagy ismerettséget történelmi családba, hogyan tudott beilleszkedni?
Gróf Batthyány Lajosnak is van ez a mondás, ő is ezt használja, ez egy latin mondás. Rögös az út a csillagokig, hogy per aspera ad astra. Igen, lépésről lépésre, tehát erre ezt tudom mondani. Én a Batthyány Ádámot még a 90-es években elején, teljesen az elején ismertem meg, amikor a parlamentben dolgoztam a gazdaságpolitikai titkárságon. Én voltam 24, ő volt 48, és ez nem akkor, de később ebből majd szerelem lett, de nem, bocsánat, nem a munkakapcsolatból, hanem jó pár év eltelt közötte. Igen, lett belőle még két gyermek is, tehát áldás is volt rajta. A katalányom, meg a Boldizsár fiam. Én hiszek abban, hogy a jó Istennek ez volt az egyik feladata számomra, hogy én hozzam vissza a Batthyány családot Magyarországra. Ezt a feladatot elvégeztem.
Megtanította a férjét magyarul, de akkor beszéljünk erről, hogy a Batthyányak közül kicsoda a férje, ugye? Tudjuk, hogy dr. Batthyány és Ratman Lászlónak az unokája, aki személyszorvos volt, és ingyen gyógyította a betegeket. Ő herceg volt az orvosok között, és orvos a hercegek között. De az ő gyermekei közül kinek a fia az ön férje?
Batthyány és Ratman László felesége, Korett Mária Terézia. Először ő, bocsánat, de gróf volt, majd meghalt a herceg, és nem volt neki utódja, és királyi engedéllyel 1915-ben ő lett a herceg, és nekik 13 gyermekük született, melyből 11 élte meg a felnőtt kort. Volt neki az első fia, Ödön, aki úgy gondolták, hogy majd ő lesz a herceg, de ő meghalt magvérgyulladásban, és a második fia, László, ő lett a herceg, ő lett a következő herceg, Batthyány Ratman László, az ő fia a férjem, az ő felesége Windischgrätz Mária Antónia, lett négy gyermekük, és a négy gyerek közül a férjem a harmadik. Tehát ő igazándiból Bolyó Batthyány Ratman Lászlónak az unokája. És Magyarországon kettő unoka él, úgy állandóan, Batthyány Ádám, ő a férjem, és Batthyány Bálint,
pedig az unokatestvére.
Mit kell tudni a Magyar Batthyány Alapítványról, mikor hozták létre, és milyen célból?
2015-ben hozta létre a férjem, melynek azóta is én vagyok a vezetője. Az volt a cél, hogy itt a Batthyány örökséget, amit fel lehet lelni, vagy kutatni, ezzel foglalkozunk. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy ezekkel az örökségekkel ezeket nem ápolni kell, mert nem beteg, tehát ugye ezért inkább azt mondom, hogy ezzel foglalkozunk. Posa Klára kerámikus művész volt az a hölgy, aki ezt mondta. Épített örökség nincsen, de a szellemi örökséggel, inkább így mondom. És pont most, ahogy itt ülünk itt a kávézóban, mellettünk egy hölgy ül Spanyolországból, akivel egy kicsit azon is gondolkodunk, hogy a batyányiak annyi mindent tettek a vallással kapcsolatban, az egyházakért, most direkt több eszámban mondom, és most így gondolkodunk, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen úgymond projekt, ami ez a mostani szó, hogy projekt, és hogy országokon akár átnyúló projektben is gondolkodhatunk, így Közép-Európáról, és hogy most pont azért van itt, hogy megmutatom neki ezeket az emlékhelyeket, ahol nem csak Boldog Batthyány Ratman László, hanem akár Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök, és hát más családtagnak a szerepeit, a feladatait, a munkáit, a gyümölcseit nézhetjük meg.
Önök is megismerkedhetnek a Batthyányiak örökségének egy részével, ha megnézik az interneten a dr. Batthyány Ratman Lászlóról készült dokumentumfilmet, ahol a leszármazottai is szerepelnek, például Batthyány Schmidt Margitnak és Batthyány Ádámnak a gyermekei.
Igen. Ez most különben, tehát az Árszákra héttel kapcsolatban, 18-án mutatjuk be Városmajori templomban, de elérhető abszolút, van ilyen, hogy YouTube tévénk, mint Batthyányi tévé, tehát tényleg meg lehet nézni, tehát le lehet tölteni. Ez direkt úgy van, hogy több nyelven van. Magyarul, németül, angolul és spanyolul is. A spanyol az azért van, mert elvittük ezt a filmet Madridba is, meg hát a pápának, Ferenc pápának is így adtuk ezt át. Ez is egy dokumentumfilm, amelyet 2022-ben kezdtünk el, és 23-ra pont a boldog beavatásának a 20. évfordulójára lett kész, és ezt már nagyon sok helyen bemutattuk. Szerintem egy nagyon szép, nagyon meghitt és méltó, hát nem egy nagy költségvetésből, de gyönyörűen mutatja be azt a mély hitet és mély elköteleződést és mély szolgálatot, amely Boldog Batyás Atman Lászlónak az életét jellemezte. Van egy mondata, hogy ha boldogok akartok lenni, akkor tegyetek másokat boldoggá, és ezt mondja. És az előbb utalta arra, hogy a család benne van, természetesen, mert megszólaltunk pont a Bálintot és az Ádámot, mint unokákat, megszólaltattuk benne, és az egész pont az a lényeg, mivel akik így már emlékeznek rá, hát mind ilyen 80 év fölöttiek, és pontosan ezért, hogy azért a fiatalokat is, mint egy példa, bemutathassuk számukra Boldog Batyán Satman Lászlót. A fiam, Batyányi Boldizsár, aki a déd nagyapjának a lábnyomain vezet el minket az életében, és megyünk egyik helyről a másik helyre. Ez egy olyan film, ami Magyarországon és Ausztriában voltak a helyszínek, és mindig azon a nyelven beszélnek, ahol éppen vagyunk, de egy nagyon szép, és pont az, hogy mekkora tisztelet övezi még most is az örökségét, mind Magyarországon, mind Ausztriában. Szóval ez nagyon megható, és nagyon nagyon fenséges.
A fiatalok tovább viszik a Batyányi örökséget, mert a Boldizsár, Batyányi Boldizsár létrehozta a fiatalok Batyányi körét 2024. március 15-én. Mi a célja vele?
Ezt tőle kell kérdezni, nem tőlem, de egy olyan közösséget építenek, ami ilyen klasszikus értékrenden alapszik. 20 évesek, 30 évesek, és havonta úgy tudom, hogy van egy program egyszer, aminek van valami témája, tehát hogy akkor mindig van egy vendégük, szeretnek vitázni is, hogyha kell, és van egy olyan, amikor csak találkoznak. Úgyhogy például jövő héten a kertemben lesz egy szalonnasütés, és már hívtak, hogy mikor tudom odaadni a kertet, úgyhogy meg van szervezve. De nagyon jó látni, hogy ilyen tiszta arcú, becsületes fiatalok vannak, lányok és fiúk. És szerintem ez nagyon fontos, hogy őket támogassam.
Még a saját egyesületére térjünk vissza, a Magyar Női Unió Egyesületre. Miért jött létre ez az egyesület?
Hát először is, ha már egy Brunswick Terézzel kezdtük, akkor az a lényege, hogy a Magyar Női Uniónak az a feladata, hogy a vidéki nőknek a támogatása, a helyzetbehozatala, társadalmi szerepvállalása, és a vidéki nők által a vidéki családok. Már túléptünk azért ezen, amíg ott vagyunk a vidéken, de igazándiból, amivel mi foglalkozunk, vagy bármit csinálunk, azért ez nem csak a vidékieknek, hanem akár a városiaknak is szól. Mindenféle rendezvényünk van, workshopokat tartunk, információkkal látjuk el a hölgyeket, de ami ilyen újdonság, és amit nem szeretnénk elengedni, ezek képzések. Méghozzá olyan képzés, ahol vállalkozóvá válni, és hogy ez hogyan lehet. Kétszer már volt egy ilyen etap, ami körülbelül 16-17 úgymond tanórából álló képzés. Kiemelném direkt, hogy ez nagyon fontos volt, mert ez persze volt egy partner, aki az anyagi forrás biztosította, ez a Corteva AgriScience Ltd. Egy amerikai gyökerekkel rendelkező cég, ahol fontos az, hogy nőkkel, tehát hogy valamit a nyereségéből úgymond egy szegmensre, és itt például a nőkre, a vidéki nőkre úgymond visszaforgat. Tehát volt ez a képzés, és a képzésnek a célja nem csak az volt, hogy ilyen ismeretanyaggal lássuk el őket, hanem az is, hogy ebből egy projektet, igazi projektet tudjanak megvalósítani, egy projektet felépíteni, és ami a legjobb pályázat, mert mindenkinek így kellett ezt lezárni, abból a három legjobb még pénzbeli támogatást is kapott, és hogy akkor ez a projekt nem csak gondolati síkon, hanem fizikailag is megjelent.
Igen, az egyik, az egy fűszerkert volt.
Igen,
hogy áll az a program most?
Nagyon jól van, és ott a fűszerkertnél az volt a lényeg, hogy gyerekeket lehessen, és hogy workshopokat lehessen tartani, úgyhogy tartjuk velük a kapcsolatot. Ez egy Brunswick Terézzel kapcsolatban indultunk, például a Magyar Női Uniónak, meg nekem eleve az életemnek, meg akár a Magyar Batthyány Alapítványnál nagyon fontos, hogy ezeket a történelmi személyeket, ezeket a jó példákat bemutassuk, és hogy minél több helyre elvigyük. Itt például, akiket már úgy bemutattunk, az Zrínyi Ilona, Árva Betlen Kata, Zicsi Antónia, az utolsó Brunswick Teréz, de még előtte akkor a Hugonai Vilma, és akkor az ő munkásságukról, akár rólapkiállítás, kisfilm, ezeket csináljuk.
Tony volt a színdarabnak a címe, tehát már készítettek egy színdarabot, nem Brunswick Terézről volt az első, Zicsi Antóniáról szólt. Annak mi volt a mondani valója?
Ez volt az első színdarabunk. Ott az volt a címe, hogy Tony, szeressétek egymást, és tiszteljétek atyátok emlékét. Ez egy E. Román Katalinnak a könyve alapján íródott, Tollár Mónika írta, és az volt a lényege, hogy amikor Batthyány Lajost elfogták 1849. januárjában, akkor hát börtönbe vitték, stb., meg hogy egyik helyről a másik helyre szállították a kivégzéséig, és hogy az a lényege, hogy ezt az utolsó kicsit több mint fél évet írja le, hogy mi történt, és ezt a Tony, ő az Zicsi Antónia, tehát hogy az ő szeméből, vagy szemszögéből, hogy benne is van ez a mondat, hogy ő mindent megtett, őtett megmenteni. Tehát, hogy tényleg ez a három gyerekes családanya mindenen túllépett, akár azon is, hogy kiderült, hogy a testvérével, Karolinával is viszonya van a férjének, sőt egyes források szerint még gyermekük is született, de hogy ő tényleg ezen túllépve mindent megtett azért, hogy a férjét és a magyar nemzetet megmentse. Nem véletlen, hogy utána 33 évesen lett özvegyasszony, 3 gyermekkel, és ő lett maga a nemzetnek az özvegye. Tehát ő egy olyan szimbolikus, a Habsburg családdal szimbólum lett, ami a töretlen magyarság és a nemzeti tudatnak a megtestesítője.
Az elején elhangzott, elmondtam, hogy nemzetközi szervezetek elnökség és igazgató tanácsi tagja. Mondan egy pár példát, és hogy mi ott a feladata, hogyan képviseli Magyarországot, vagy a Batthyány családnak az érdekeit, vagy az örökségét?
Hát most biztos nem fogom fejből mindegyiket tudni elmondani, csak így egyet-kettőt, ami izgalmas lehet. Az első az szerintem az, hogy például ennek nem vagyok igazgatósági tagja, de a Magyar Női Unió tagja lett, a speciális konzultatív státusszal rendelkezik az ENSZ-ben, az ECOSZOK-nál, az a Gazdasági és Szociális Bizottságnál. Ez az egyik. Szerintem ez nagyon fontos, mert mint civil szervezet azért ez az egyik legmagasabb, amit el lehet érni nemzetközileg. Nem csak ennek köszönhető, de nagyon fontos, hogy mint Magyar Női Unió mi együtt dolgozunk a FAO-val. Ez az ENSZ-nek az élelmezési és mezőgazdasági szervezetével, és most már az UNESCO-val is, az, ami a világörökséggel foglalkozik. Tehát szerintem ezek nagyon fontosak. Tehát, hogy itt ilyen jó kapcsolatot ápolunk, inkább ezt mondanám. Akkor ahonnan indult egyáltalán ezek az európai intézet, és hogy milyen európai intézetben volt nekem mondjuk elnökségi tagság, az van a COPACOGECA, ami a Agrárbizottsággal dolgozik együtt, és ott van egy ilyen munkacsoport, hogy vidéki nők, és egyáltalán így indult ez a Magyar Női Unió, tehát egy európai példára. Én egy magyar egyesületet hoztam létre, többet magammal 2013-ban, tehát idén már 12 évesek leszünk. És ott voltam alelnök nagyon sokáig, meg elnökségi tag, de most már csak sima tag vagyok, most már nem gyűjtöm ezeket a státuszszimbólumokat, nekem már nem kell. Már eleget bizonyítottam szerintem. Van a COFASZE, ami az európai családszervezetek, ott is tagok vagyunk, mint Magyar Női Unió, és akkor van mondjuk a WEP, ami Women Entrepreneurs platform, a női vállalkozói platform. Brüsszelben van, ott alelnök vagyok. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem minden nő, de akinek való a vállalkozóvá válás, hogy azt segítsük, vagy hogyha ő vállalkozó, egy magasabb szintre vigyük.
Hol lehet utána nézni ennek az egyesületnek?
Hát van egy weblapunk a Magyar Női Uniónak, az most mondhatom, akkor az www.mnunio.hu. Akár toborzunk is, most úgy toborzunk, hogy ha valakinek ez megtetszik, akkor lehet, hogy ő ír nekünk a weblapon által, hogy szeretne tag lenni. A következő legnagyobb rendezvényünk az október 15-én lesz. A Vidéki Nők Nemzetközi Napja, ezt 10. alkalommal fogjuk megrendezni Sárospatakon, itt a Tokaj-Hegyalja Egyetem most ebben partner. Minisztériumokkal is együtt dolgozunk, benne lesz például a KIM, Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Családpolitika, benne lesz biztos ez a 3%-os hitel, akkor ebben partner nekünk még a szervezésben az Agrárminisztériumot, biztos a közös agrárpolitikáról lesz szó, akkor borászokkal is fogunk foglalkozni, méghozzá női borászokkal, itt szakértőt ad maga az egyetem nekünk, és még nagyon fontosnak tartjuk a mai őrült világban ezt a lelki egészséget, és prevenció és lelki egészség, tehát ez a három etap, amiről így szólni fog a program. Viszont ha még megengedi, most mondtam a Magyar Női Uniót, és ha megengedi, akkor a Magyar Batthyány Alapítványt is még így bemutatnám, hogy hol található. Annak pedig batthyány.hu, www.batthyány.hu a weblapja. Ott pedig a legfontosabb, ami most közeleg október 6-a, mert 6. alkalommal fogjuk átadni a Gróf Batthyány Lajos és Gróf Zicsi Antónia díjakat. Ezt olyan emberek kapják meg, aki önmagukon túllépve egy magasabb célért teszik a dolgukat, ezért, hogy a magyar nemzetnek a gyarapodásáért, a jobbításáért. és kiemelem, hogy idén már második alkalommal fogják megkapni a ifjúság is, hogy középiskolásoknak és egyetemistáknak is kiírtunk pályázatot. Ez Gróbatyányi Lajosnak az örökségével kapcsolatban. A középiskolások filmet készítettek, az egyetemisták pedig Batyányi emlékhelyekkel foglalkoztak, és akik pedig jogi hallgatók, ott pedig Gróbatyányi Lajos pere. Ez volt a téma. Hát ezt nem egyed magammal, hanem itt van a bírálóbizottság, tehát elég sokan benne vagyunk ebben a dologban. Ők is október 6-án a Batyányi Mauzóleumnál délután 4 órakor vetik át a díjazást.
Beszéljünk az eddigi díjazottakról. Mondan egy példát?
Martonyi János, Vizie Szilveszter, Konya Imre, a hölgyeknél Tordai Teri, Bogyai Katalin, tehát nagy nevek, mindegyik nagy név. És amit eldöntöttünk viszont, hogy idei évtől nem lehet olyan, aki politikus, mert olyan embereket keresünk, aki politikán kívül ugyanezt teszi.
Az oktatás és a képzés, amit megvalósít, az nem véletlen. Ön is nagyon sokat tanult, 6 diplomája van. Itt felsorolom rögtön, hogy az elsőt a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerezte, Orosz Szakkollégiumra járt. A második az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképzőkarán, itt orosz nyelvből és irodalomból diplomázott, és ezzel párhuzamosan járt a Külkereskedelmi Főiskolára, marketing szaküzem közgazdász szakra, és még a Debreceni Egyetemen szociológiát tanult, a Károli Gáspár Református Egyetemen mentálhigiénész szakon végzett, és a Milton Friedman Egyetemen nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai elemző lett. Ez az utóbbi eléggé különbözik az eddigiektől. Ezt milyen célból végezte el, és mire használja?
Hát szerintem az összes összeér azért, ha így megnézzük. Az első dolog az, hogy akár mint Magyar Női Unió és a vidék meg stb. Ezzel foglalkozó. Tehát ez szerintem mint szociológia, a marketing, hát meg a pedagógus az úgy mind benne van. A biztonságpolitika meg nagyon érdekes, mert engem pont az érdekelt, hogy mi a nőknek a hozzáadott értéke egyáltalán a biztonsághoz. És őszintén, hogyha most így körbenézünk, hogy hány nő van, jó, mondjuk az Európai Unió, hogy pont van egy hölgy, de nagyon kevés, és szerintem ha több hölgy lenne, akinek gyermekei vannak, hisz a jó Istenben, másabb lenne ez a világ, tehát békésebb lenne a világ, és ez is érdekes, hogy pont 2020-ban valahogy akkor tájt volt a diplomamunka leadás, stb. És viszont ez is segített, tehát mind a Covid-ban, mind a, bocsánat, most ilyen háborús helyzet van itt Európában, tehát ez szörnyű, meg csak az Európában, a világban, tehát több helyen. És hogy egy kicsit másképpen gondolkodom. Más a szemüveg, amin át látom a dolgokat, és szerintem ez azért is fontos, mert manapság nem lehet olyan döntést meghozni, bármilyen felelős döntést, hogy ezt nem látjuk, vagy nem veszük figyelembe, vagy nem gondolkodunk.
Milyen tervei vannak?
Hát már az előbb egy kicsit így mondtam, ilyen zarándokút létrehozása, de erről még nem tudok beszélni, mert még nincs, csak ez így a fejemben, tehát most dolgozunk rajta. Amit nagyon szeretnék, egy nőközpontot létrehozni.
Mégis pontosabban milyen nőközpontot?
De ez olyan nőközpontot, amiben mindenki beleteszi, amit tud. Például nyugdíjas hölgyek, akik, bocsánat, jogászok, vagy tanítók, vagy bármi, és segítenének. Tehát úgy fontosnak érezzék magukat a társadalomban. Tehát azért mondom, ez a szociológus is ott van az állandóan minden gondolatomban. És például olyan anyukák, akiknek kisgyereke van, és hogy korepetálni kell, tehát hogy a pedagógus segítse mentálhigiénés ellátással, mindenféleképpen prevenció, hogy tényleg ezeket a biztonságokat megadjuk, és egy közösséget hozzunk létre. Szerintem ez egy nagyon fontos. Biztos, hogy együtt valahogy a Batyányi örökséggel, mert gyűjtöm a gyönyörű kis tárgyakat, és azt szeretném, hogy ez mindenki számára elérhető legyen, és ők is lássák, hogy mi ez. Hát amit nagyon szeretném azt, hogy a gyerekeim boldogan éljenek, legyenek unokáim, és méltósággal minőségi életet éljek. Ezt szeretném.
Még én ilyesmiről is hallottam, hogy egy Batyányi házat szeretne létrehozni, Batyányi intézetet.
Hát Batyányi intézetet, persze ez is, és erre gondoltam azt az előbb mondani, hogy valahogy nekem ezért ez a Batyányi, meg ez a női vonal, ez mindig is vannak metszetek. Tehát itt például az Zicsi Antónia 1862-ben többet magával megalapították a Magyar Gazdasszonyoknak az Országos Egyesületét, pont arra, hogy rengeteg árva lett, özvegy lett, szabadságharc miatt, és segítették egymást ebben a Magyar Gazdaasszonyok Országos Egyletében, és itt a magyar termékeknek az egészséges élelmiszer, tehát nem véletlen, és nincs véletlen szerintem ebben se, hogy én most csinálta ezt 1862-ben, én meg 2013-ban megalapítottam a Magyar Női Uniót, ez olyan, mintha ennek lenne egy ilyen kis folytatása. Hát igen, nekem nagy vágyam egy Batthyány intézetnek a létrehozása, de valahogy a nőket is beleraknám. Tehát ezt így vegyítve nem lenne kettő külön, mert annak nincs értelme, vagy legalábbis én biztos nem tudnám létrehozni. Éppen ezért nagyon fontos számomra, és ha megnézik a weblapunkat is, ott a családtörténetben direkt van egy olyan fül, hogy női alakok, ami szerintem ez fontos, mert nem lennének azok a Batthyányiak, akiknek az édesanyjuk, tehát kell hozzá egy édesanyja, aki kineveli azt a gyermeket, hogy a hazának és a nemzetnek úgymond olyan tagja legyen, amiért érdemes élni.
Igen, mint ahogy Batthyány Lajos mellett ott volt a felesége, aki...
Zicsi Antónia. Igen.
Igen, és mint ahogy Batthyány Stratmann László mellett is ott volt a felesége.
Igen, Koret Mária Terézia. És most az is nagyon fontos, hogy Koret Mária Teréziának is ugyanígy a boldogávatási procedúrája, azt elindították 2023 májusában. Hát most várunk. Kicsit részt is vettem benne, mert ilyen összekötő voltam így a családom belül, de nagyon jó volt szolgálni ezt a nemes célt.
Budapesten voltunk a Városliget kaféban, és Batthyány Schmidt Margittal beszélgettünk, aki a Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió Egyesület elnöke, az Új Társadalom Szalon egyik megalapítója. Bruce Victoriz Findarabról és filmről beszélgettünk, és még a számos társadalmi szerepvállalásáról. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Kvasinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban a Szent Év mottójához a remény zarándokai kapcsolódva a reményről lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Főegyházmegyénk szíve, a nemrégiben felújított székesegyház az Egri Bazilika főhomlokzatán, a timpanon tetején a hit, remény és szeretet allegórikus szoborcsoportja vonza tekintetünket. Ezek a szobrok Marco Casagrande itáliai, azon belül velencei művész alkotásai. Három nő alakot láthatunk. Középen a kereszttel a hitet jelképező szobor áll, jobbján a szereteté, különösen a felebaráti szeretetben testet öltő isteni szereteté, balján pedig a horgonnyal a reményt kifejező. Szembetűnő, hogy milyen szépen megformált, egyfajta könnyedséget sugárzó, mégis vallásos áhítatot keltő alkotások ezek. Tökéletes egységet alkotnak a bazilika latin nyelvű felhívásával, Venite adoremus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Igen, imádjuk az Urat, egyre inkább egyesüljön vele a lelkünk, és folyamatosan növekedjünk hitben, reményben, szeretetben. Tisztelt rádióhallgatók! Kérem, engedjenek meg jelen alkalommal néhány összefoglaló megjegyzést, egyfajta alapozásként a három teológiai, más néven isteni erénnyel, a hittel, reménnyel, szeretettel kapcsolatban. A hit, a remény és a szeretet gyakran szerepel együtt Szent Pál leveleiben, például a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 1. és 5. verse közötti szakaszban, az 1. korintusi levél 13. fejezet 13. versében, azután a Kolosszeiekhez írt 1. levél 3. és 5. verse közötti részben. Az őskeresztény kor óta a keresztény élet hármas jellemzője, szinte jelszava, a hit, a remény és a szeretet, a mi bástyánk. Ez az idézet Nagyszent Gergely pápától és egyháztanítótól származik. A három erény összetartozását a reformáció óta kiváltképp hangsúlyozza a katolikus egyház, hiszen többször felmerült egyiknek a túlhangsúlyozása a másik kettő rovására. Ezek az erények az Istenre nyíló élet alapját képezik, ezért a mai teológia a keresztény létforma három alaperényének is nevezi. A három erény összetartozik, és mégis megkülönböztethető. Szent Ágoston szerint mindhárom erény a keresztény élet foglalata. A második vatikáni zsinat is hangsúlyozza a világban élő keresztényeknek, a keresztény annak az élő hitnek az útján járjon, amely ébren tartja a reményt és a szeretet által munkálkodik. Ez az Ad Gentes című műve a második vatikáni zsinatnak a 41. rész. Az összetartozás mellett a három időzelvetett egzisztenciális erény nem veszíti el saját karakterét, saját jellegét. Most egy idézet következik Boda László erkölcsteológustól: a hitben elfogadjuk a kinyilatkoztatást, a reményben várakozunk az ígéret beteljesülésére, a szeretetben pedig cselekvő jó akaratra váltjuk a hitben való várakozást. A hitben, reményben, szeretetben való fejlődés először tehát ezeknek az erényeknek, alaperényeknek a tudatos megélése, és azután az ezekben való növekedés azért is létfontosságú személyes és közösségi életünk számára, mert a mai világ, ahogyan az sokszor elhangzik, különféle fórumokon, összejöveteleken, szekularizált. Nagyon erős az elvilágiasodás. A mai keresztény ember életének szintere ez a szekularizált világ, az a világ, amely úgy rendezkedett be, mintha Isten nem lenne. Ez a mai Krisztust követő keresztény embernek különös felelősséget jelent, és sajátos feladatokat ad. Az erények a Szentlélek által magunkban kialakítható készségek, vagyis nem pusztán alkalmi jó tulajdonságok, hanem olyan lehetőségek, olyan ajándékai a Jóistennek, melyek által ellenpontját tudjuk mutatni annak a világnak, amely Jézus Krisztussal, az egyházzal, az istenes dolgokkal egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy foglalkozzék. Mi azonban azt mondjuk, hogy ahogyan a házi áldásban is, egyéb iránt, hála Istennek az a tapasztalatom, hogy sok gyermek és felnőtt is természetesen tudja, hogy ahol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. És a hittel elválaszthatatlan egységben van a remény, és a remény a szeretetben teljesedik be.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiskolcról